Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az egészségügy ellenőrzését a betegközpontú ellátás hatékonyabbá tétele érdekében szakszerűségi és hatékonysági célok alapján végzik, áttekintik az állami fenntartású intézményeknél és szolgáltatóknál a betegjogok biztosítását, a betegvárakozást és a várólisták kialakulásának okait, valamint az állam által biztosított anyagi források hatékony felhasználását is vizsgálják, mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Nemzetben megjelent interjúban. Az ellenőrzések során a betegellátást soha semmilyen körülmények között nem zavarhatják meg az ellenőrök. Takács Péter elmondta, három területet ellenőriznek, egyrészt monitorozzák, hogy az egészségügyi szolgáltatók megfelelnek-e a személyi és tárgyi minimum feltételeknek, és azt is ellenőrzik, hogy rendelési időben ott van-e az orvos, valamint az asszisztens. Az alapellátás ellenőrzése során kiderült, hogy sok esetben a házi orvos elfelejti bejelenteni, hogy megváltozott a rendelési ideje, ám ennél nagyobb problémának nevezte, ha a rendelési időben nincs ott az orvos. Ugyanezt ellenőrzik a szakrendelőkben is, több helyen ugyanis irreálisan hosszú a várakozási idő, amellyel egyes orvosok a magánszolgáltatás irányába próbálják terelni a beteget, közölte az államtitkár. Magyarország versenyképességét erősítik a Neumann János program pályázatai, amelyek teljes keretösszege 340 milliárd forint. Erről beszélt Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a köztelevízióban. A program három kutatási irányt határoz meg, amelyekben Magyarországnak jó lehetőségei vannak a fejlődésre. Ezek az egészséges élet, a digitalizáció és a zöld átállás. Májusban nyílnak meg a pályázatok, a 340 milliárd forintból 147 milliárdot a magyar költségvetés biztosít, 193 milliárd pedig uniós támogatás. A magyar támogatás idén 60 milliárddal több, mint tavaly, ismertette az államtitkár. Mintegy 190 milliárd jut a vállalatokra, melyek feladata, hogy keressék a kapcsolatot az egyetemekkel, kutatóhelyekkel. Szakképzésre 50 milliárd forint jut, amely már tavaly is 100 milliárdos támogatásban részesült. A kutatóhelyek megújítására 30 milliárd jut, 24 milliárd forint pedig nemzetközi esítésre. A cél, hogy 2030-ra Magyarország Európa 10 leginnovatívabb országa közé kerüljön. Május 1-től két területen is szintet lépett a MÁV-Start és a Volánbusz integrációja. A közös tarifa és kedvezményrendszer mellett egységesítették a telefonos utastájékoztatást és bővítették a jegyváltási lehetőségeket. Május 1-től központosított, éjjel-nappal hívható, magyar és angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálattal áll utasai rendelkezésére a MÁV Volán csoport. A MÁV Direkt telefonszámain a vasúti információk mellett a Volánbusz helyközi és helyi járatainak menetrendjéről, az árakról és kedvezményekről is informálódhatnak az utasok. Május 1-től szintén itt jelezhetik buszos utazási igényüket a fogyatékossággal élők. A vonatokon és a volánbuszokon felejtett tárgyakról is itt lehet majd érdeklődni. A MÁV Direkt csapatának létszáma is bővült, így a várakozási idő, amely 2023-ban átlagosan mindössze 39 másodperc volt, tovább rövidül. A közös értékesítési rendszerrel 2024. április 29-től már a MÁV-Start pénztáraiban és a jegykiadó automatáiban is megvásárolhatók a Volánbusz járataira szóló menetjegyek, amelyek így most már valamennyi MÁV-Volán csoport pénztárban elérhetők. További újdonság, hogy a menetjegyek átszállással történő utazás esetén is elérhetők, így mostantól a több autóbuszjárattal megközelíthető úti cél esetén a teljes szakaszra is megvásárolható elővételben a jegy. Fonogram életműdíjat kapott az idén 50 éves Edda művek, Müller Péter Sziámi és Galler András Indián. Az Edda zenekar Miskolcról indult 1974-ben Griff néven. A csapat több tagváltáson és újjászületésen esett át, ma olyan zenészek alkotják, mint Pataki Attila, Alapi István, Gömöri Zsolt és Kicska László. Müller Péter Sziámi a magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyénisége, aki még 72 évesen is képes a folytonos megújulásra. Költő, dalszerző, énekes, filmrendező, színész, kulturális szakember. Galler András, azaz Indián, a legnépszerűbb magyar videóklip rendező, 32 éve tartó pályája alatt mintegy 800-900 videóklip elkészítéséért felelt Szőke János operatőri munkája mellett. A fonogram díjakat az életműdíjak kivételével múlt szombaton adták át a budapesti Barabás villában. Az eseményen elismerést vehetett át többek között a Zaporozsec, a Karszonkóma, Rúzsa Magdi és a Góbé is.
Az időjárásról.
Az erőteljes gomoly felhőképződés, illetve a fátyol felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Hazánk nyugati-délnyugati felén több helyen előfordul zápor-zivatar, északkeleten kisebb a csapadék esélye. A délkeleti szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Hajnalban 8-14 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Megnyílt a Miskolci Herman Otto Múzeum új épület szárnyában kialakított két állandó kiállítás. A Titkos és a Publikus címmel Petró Sándor és Köves István műgyűjtők képeiből rendezett tárlatot, míg Miskolc annó címmel várostörténeti kiállítást avatott a múzeum április 29-én. A megnyitón Szolyák Péter, a múzeum igazgatója ismertette a megvalósítás fontos állomásait. Köszöntötte az egybegyűlteket Veres Pál Miskolc polgármestere, Vince Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, és Petrány Zsolt, a Szépművészeti Múzeum tudományos igazgató helyettese. Elsőként a Szolyák Péter múzeum igazgató köszöntőjéből hallanak részletet.
Nagy izgalommal és hát kicsit lélegzet visszafolytva várjuk, hogy vajon egy-két óra múlva, amikor már megtekintették az új épület komplexumot és annak két tündöklő ékszerét, a Titkos és a Publikus és a Miskolc annó című állandó tárlatokat, vajon tudnak-e majd osztozni büszkeségünkben is? 143 ember büszkeségében, és persze külön az enyémben, amelynek fókuszában 142-en állnak. A Herman Otto Múzeum közösségéről beszélek. 2016-17-re világossá vált, hogy a majdan megépülő, most már itt lévő múzeumi szárny könnyebben fogadhat majd be egy képtárat, mint a népviseleti gyűjteményt, melynek a sorsa így egy időre, egy kis időre holtpontra jutott. És hogy miért vetődhetett fel egyáltalán a képtári gondolat? Mert 2013-ban előkerült egy addig rejtve őrzött gyönyörű műgyűjtemény, Kövesi István újlipótvárosi mészárosmester festménygyűjteménye. Sokszor elmondott tény, hogy 115 darabból állt, és az 1870 és 1976 között készült alkotásokat tartalmazta ez a kollekció, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg 2014-ben, és 2015-től, és ez igazán nagy büszkeségünk, letétként a Herman Otto Múzeumra bízta, azóta is ugye itt van. Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az intézményünk képzőművészeti tárának és korábbi kiállításának az alapját adó dr. Petró Sándor féle gyűjteménnyel összerendezett, egyébként új szemléletű tárlatnak adhassunk helyet, mely, ahogy említésre került, és még valószínűleg már fog sokszor, 250 év magyar festészetét is összefoglalja egyben. A kiállítás koncepciójáért, a forgatókönyvekért, valamint a Titkos és a Publikus című kiállítás installáció terveiért Pirint Andrea művészettörténész és osztályvezető kolléganőmet illeti örökös hálat. Itt ül egyébként a második sorban, és nem sokára szemből is fogják le. Lényegében ő volt mindvégig a lelke és a motorja a képtárprojektnek szakmai oldalról. Ebben a munkában hű fegyverhordozói voltak Barkóczi Ákos, Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián kollégáim.
Petrány Zsolt, a Szépművészeti Múzeum tudományos igazgatóhelyettese a következőképpen méltatta a két új állandó tárlatot.
Az alsó szinten kapott helyet a két magángyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a II. Világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége. A tárlat a kollekciókon keresztül nem csak a műgyűjtésnek ezt a történetét, hanem két személyiséget is bemutat, és a gyűjteményükön keresztül a magyar művészet történetét is felvázolja, de leginkább a művészet és a művek szeretetét kívánja átadni a nézőknek. A felső emeleten berendezett várostörténeti kiállítást én két órával ezelőtt néztem meg a rendezőkkel, és nagyon érdekes volt az, hogy fölmerült az a kérdés, amikor körbejártunk, hogy vajon egy külsősnek, aki mondjuk nem miskolci lakosról és Miskolcról érkezett, érdeklődést ad, vagy érdeklődést nyújtott-e, vagy érdekességet adhat-e az a tárlat. Hát abszolút bebizonyosodott, és visszaigazoltam, hogy igen, hogy számomra is borzasztóan izgalmas volt végignézni a város fejlődését és a város történetét, és azt, hogy milyen korabeli dokumentumok, korabeli műalkotások révén dokumentálható és elevenítető föl ez a kép. Itt a központi téma Miskolc imázsának, a kialakításának a hőskora volt, amikor Trianon után a város a régió központjává vált, így városfejlesztési folyamatok sora indulhatott el az 1920 és 1940 közötti időszakban. A kiállítás művészeti alkotásokon keresztül érzékelteti ezt a folyamatot, de olyan látványos hangelemeket kínál, amelyek a várostörténeti felfedezést érzékletessé teszik a látogató számára.
Jakab Mátyás András, a Miskolci Herman Otto Múzeum történeti osztályának a vezetője. Milyen koncepció alapján került ez a kiállítás megrendezésre?
A kiállítás koncepciója Pirint Andrea kolléganőm nevéhez kapcsolódik. Alapvetően az a Miskolc annó kiállításnak a vezérelve, hogy régi festményeken keresztül mutatjuk be a Miskolcnak azokat a részeit, amik ma mások esetben nem felelhetőek, vagy éppen másik esetben most is pont olyanok, mint akár 100 évvel ezelőtt.
Hány terem, milyen látvány várja a látogatókat?
Tulajdonképpen egy teremről beszélünk, ami több része van felosztva, városrészek szerint 4 részletben tekinthetik meg a látogatók a képeket, és igyekeztünk egy kicsit berendezni egy miskolci üzletkirakatot, egy turizmussal foglalkozó üzletkirakatát, egy hirdető oszlopot, mellette egy léckerítés apró hirdetésekkel, és a népkertben is akár egy Padra Erzsébet királyné szobra mellé leülhetnek, és helyet foglalhatnak a látogatók.
Hogyan szervesül a képek közé a digitalizáció a modern múzeum?
Alapvetően kétféle digitális tartalommal találkozhatnak a látogatók ebben a kiállításban. Az egyikben a Miskolc régi térképeit böngészhetik, azokon kereshetnek helyeket, hasonlíthatják össze a mai állapotokkal. Másrészt pedig van egy úgynevezett információs pult, ami tulajdonképpen a kiállítással kapcsolatos minden információt tartalmaz, mind a festmények alkotóiról, mind magukról a festményekről, illetve az ehhez kapcsolódó esetleges kiemelt eseményeikről a várostörténetben, vagy pedig a különböző eseményeken kívül, akár például a szobrokról, épületekről, híres személyekről.
Korban hogyan határolhatjuk be a kiállítási anyagot?
A kiállítási anyag alapvetően a II. Világháború előtti időszakkal zárul, és a 19. század végén 20. század elején indul.
Hát egészen a Miskolci árvíztől, ugye?
Igen, tulajdonképpen 1878-ról a Nagy Miskolci árvíztől indulunk, és igazából a kiállítás legnagyobb részét az 1920-30-as években készült festmények teszik ki.
Kiknek ajánlják? El lehet jönni kicsi gyerekekkel is, esetleg kutatóknak is?
Alapvetően mindenkinek ajánljuk, akit Miskolc múltja érdekel. Talán a legkisebbek még nem fogják egészen érdekesnek találni, de már nagyobb gyerekeket is az információs pult akkor és most fotói biztosan le fognak kötni, és tulajdonképpen mindenkinek, aki valaha tett egy sétát Miskolcon, és kíváncsi arra, hogy régen hogyan is nézett ki ez a város.
Pirint Andrea, a kiállítás kurátora, a megnyitó utáni tárlatvezetésen a két műgyűjtő szerepéről beszélt.
Kevesi István a titkos gyűjteménynek a létrehozója, ugye 2013 óta ismert egyáltalán a neve a gyűjteményének a miben léte. Köszönhetjük neki, hogy mi úgymond hasznot húzhatunk abból, hogy példaképként állíthatjuk a közönség elé. És a Petro Sándor, Miskolc műgyűjtője, aki pedig hát gyakorlatilag kezdettől fogva nem csinál belőle titkot, hogy mi van a tulajdonában. És nagyon érdekes, hogy amikor ugye sokáig, 45 után ugye a magyar műgyűjtésben egy gyökeres fordulat következett, sokáig a műgyűjtés tiltott tevékenység volt, és ahogy pult a diktatúra, 63-ban a Magyar Nemzeti Galéria rendezett egy nagy kiállítás budapesti magángyűjteményekből. Ugye ez egy forradalmi tett volt, mert ráirányították a figyelmet arra, hogy igenis fontos, hogy vannak magángyűjtemények, nem csak államosított gyűjtemények vannak, hogy ez egy szükséges dolog, ezt el kell tűrni, sőt, talán támogatni is, bár odáig nem jutottak el. És amikor a Magyar Nemzeti Galéria ezt megtette budapesti gyűjteményekkel, akkor ugyan ugyanabban az évben, két hónap múlva Petró Sándor itt Miskolcon bemutatta a saját gyűjteményét.
Vince Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár megnyitó beszédében elmondta, a most megnyílt képtár a világ bármely szépművészeti múzeumában megállná a helyét.
Egyszerre ünnepeljük a Miskolci Múzeum 125. születésnapját, ünnepeljük az új képtárat, a két gyűjteménynek, a két képgyűjteménynek a közös kiállítását, a Miskolc annót, a kiállítás megnyitóját, új restaurátor műhelyt, és ezen kívül még ugye a barna gyűjteményre is emlékezünk. Egy ilyen rendkívül komplex ünnepségsorozat is azt árulja el, hogy Miskolc rendkívül gazdag kulturálisan, rendkívül gazdag kulturális örökséget kezel, rendkívül szerteágazó, és fantasztikus az a gyűjtemény, amit egy miskolci elmondhat magáról, hogy ez az én örökségem, ez az én őseimnek az öröksége, és bizony, hogyha van egy ilyen gazdag örökség, akkor nagyon egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy ki is vagyok, hová tartok, mi az én identitásom, mit szeretnék, mitől vagyok én miskolci, vagy mitől vagyok én a környéből való. Tehát ezt az elképesztő gazdaságot ünnepeljük.
Azért is örvendetes én szerintem ez a dolog, mert egy kicsit az országnak ezt a vízfejűségét talán oldja, hogy minden csak Budapesten van. Én azt hiszem, hogy most egy olyan komplexummal gazdagodunk, hogy érdemes ide eljönni az ország más részeiből is. Hogyan látja ezt?
Mindenféleképpen érdemes. 19 vármegyei jogú városnak van saját múzeuma, és ezek a múzeumok nagyon különleges szerepet játszanak a magyar múzeológia életében. Vannak az országos nagy gyűjtemények, ugye ezek szinte kizárólag Budapesten vannak, és vannak a kisebb településeknek a vidéki tájházai, néprajzi örökségei, múzeumai, ami kifejezetten csak a helyi identitást mutatja be. És a vármegyei múzeumi rendszer, az pedig a kettőnek az ötvözete. Hát itt is azért fantasztikus országos jelentőségű gyűjtemények és kiállítóhelyek vannak. Elég a Pannonhalmi Múzeumára gondolni, vagy a régészeti gyűjteményre. Tehát megjelennek ezek az országos szakgyűjtemények is, és ugyanakkor megjelenik a helyi identitást bemutató gyűjtemények is. Tehát én azt gondolom, hogy a vármegyei múzeumok mindenféleképpen érdemesek arra, hogy az ember végiglátogassa őket, és ezek közül is a Miskolci Múzeum kiemelkedik.
A magyar állam, a magyar kormány sokat tehet, tesz azért, hogy ezek az örökségek még a következő generációk számára is elérhetőek legyenek, de hát itt többféle tulajdonlási módról is beszélnünk kell, az alapgyűjtemény, a műgyűjtőknek, ez a kövesi gyűjtemény is érdekes történet, hiszen egészen kalandosan jutott hozzá a Magyar Nemzeti Bank, és annak idején 2015-ben pont ide Miskolcra hozta, de hogy látja, megfelelő támogatás, figyelem jut ezeknek a kincseknek a megőrzésére?
Nagyon nehéz kérdés, mert mindig lehetne több, és mindig lehetne jobb, és mindig lehetne még kétszer annyi, de én azt gondolom, hogy ez a sokféle finanszírozás, sokféle támogatás, hogy ugye például a Miskolci Múzeum életében is egyszerre jelenik meg a magyar kormány, egyszerre jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank, és a fenntartó önkormányzat is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szerkezet, amiből, hogyha jó a múzeum vezetése, és jó az összhang a fenntartó önkormányzat és a múzeum között, akkor nagyon sok mindent ki lehet hozni.
Milyen érzésekkel nézi most meg majd a két kiállítást?
Nekem mind a két tárlat elképesztően tetszett. A helytörténeti kiállítás egy olyan Miskolcot mutat meg, amit manapság sajnos már csak képeslapokról ismerünk, de azt gondolom, hogy ahogy polgármester úr is utalt rá, részben azért helyreállítható, ha máshol nem, legalább a szívünkben. A képtár pedig tényleg egy olyan gyűjtemény, olyan két gyűjteményt mutat be, amely megállná a helyét a világ bármely szépművészeti múzeumában.
Megnyílt a Miskolci Herman Otto Múzeum új épület szárnyában kialakított két állandó kiállítás. A Titkos és a Publikus címmel Petró Sándor és Kövesi István műgyűjtők képeiből rendezett tárlatot, míg Miskolc annó címmel várostörténeti kiállítást avatott a múzeum április 29-én. Imént hallott összeállításunk a megnyitó ünnepségen készült.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Thank you. Rebeka. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Aranyérmes lett Juhász Réka fodrász, a Miskolci Szemere Technikum diákja az idei Szakmasztár Fesztiválon. Az idei megmérettetésen egyébként közel 60 szakmában 200 tanuló versengett Budapesten a legjobbnak járó elismerésért. A versenyzők először a vármegyénként megrendezett területi előválogatókon mérték össze tudásukat, majd a továbbjutók az országos válogatókon bizonyíthattak. Az említett területi előválogatón Borsod-Zemplén vármegyéből 28 szakmában versenyezve 428 tanuló vett részt, az országos válogatóba 10 szakmát képviselve 25 versenyző jutott tovább. Összeállításunkban elsőként Molnár Pétert, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják, utána pedig a Miskolci Szakképző Centrum Szemere Bertalan Technikum Szakképző Iskola és Kollégium versenyzőivel és tanáraikkal beszélgetünk a riporter Sütő Dávid Pelé.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évek óta megrendezi, most már az utóbbi években együttműködve egyébként az Agrárkamarával is, a Szakmasztár nevű versengését. Hát évek óta, idén ez már a 17. Szakmasztár verseny volt. És hát ezen a technikumokban, szakképzőiskolákban tanuló diákok mérik össze ágazatonként, szakmánként a tudásukat. Megvannak a területi döntők, majd ez a szakmasztár, ez már az országos döntő, ahol már eleve a szakmasztáron, már eleve a szakmák legjobbjai, a legjobb tanulók vannak jelen, és hát utána ott pedig már egy szigorú zsűri előtt mérik össze tudásukat, és így alakul majd ki a végeredmény.
Mennyire jelentős önöknek ez a verseny? Miért fontos, hogy a diákok részt vehetnek egy ilyen versenyen?
Ilyen szakmai versenyű részvétel az nyilván mindig azért fontos, mert ez egy seregszemle, és egy ilyen seregszemlén ott vagyunk, már az eleve egy azt mutatja, hogy minőségi szakmai gyakorlati képzés is folyik nálunk. Aztán, hogyha még jó eredményt is érünk, az nyilván mutatja, hogy a tanulunk a megfelelő elméleti és gyakorlati tudás mellett tényleg olyan ügyességgel rendelkezik, hogy adott esetben jó helyezést ér el a versenyen, az pedig nyilván egy iskolának, meg az ott folyó munkának a nívóját is mutatja. Nyilván minden versenynek ennek is megvan a maga értéke, értelme, úgyhogy én örülök, hogy ezen minden esztendőben a Miskolci Szakkési Centrum képviselteti magát, a tanulóink jelen vannak, és jó eredményeket is tudnak elhozni.
Milyen eredményekkel zárták a Szakmasztár versenyt?
A Szakmasztár döntőn 6 tanulónk vett részt, 2 fodrászok voltak, egy műszaki informatikus, egy vasútforgalmi szolgálattevő, egy vendéglátás szervező, illetve egy kereskedelmi és beruházási technikus szakmában versengő tanulónk vett részt a Szakmasztár döntőn, és a Juhász Réka fodrász tanulunk, a Miskolci ST Szemere Bertalan Technikumi Szakképzőiskolából első helyezést ért, tehát egy szakmasztárunk lett. Ennek kapcsolatban elmondanám, hogy tavaly is a szakmasztárunk az a Szemeréből kikerült fodrász, fiatalember volt tavaly, most pedig ugye a Juhász Réka személyében van egy tényleg szakmasztárunk, ennek nagyon-nagyon örülünk. Van 2 második helyezettünk is, Tóth Mátyás Olivier, vasútforgalmi szolgálattevő szakmában, ő a Miskolci SC Baross Gábor üzleti és közlekedési technikum tanulója, valamint Gudász Gergely, a Miskolci SC Berzevici Gergely technikum tanulója, kereskedő és webáruházi technikus szakmában lett második helyezett itt a döntőben, és Kádár Balázs, műszaki informatikus tanulónk 3. helyezést ért el, ő a Miskolci SC Kandó Kálmán informatika technikumnak a hallgatója. Tehát itt így az látszik, hogy egy első, 2 második, tehát 1/3 helyezést tudtunk elhozni, mert még egy 5. helyezettünk is van, ő is nagyon szépen szerepelt. Úgyhogy büszkeség számunkra, hogy van idén is szakmasztárunk, nem csak számunkra, hanem természetesen a Borsod-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara számára is ez egy nagy siker, illetve a tanulók szakmai elmélet és szakmai gyakorlati tanárai, oktatói, valamint a külső duális képzőhely, ha ezek a tanulók részt vesznek, az ő számukra is ez egy nagy-nagy siker szerintem.
Hogyan látja, ez mekkora lehetőség a diákoknak milyen jelentőséggel bír, hogy itt kipróbálhatják magukat, illetve hát, ahogy említettük, egy nagyon komoly szakmai zsűri előtt mutatják be a tudásukat. A jövőjüket tekintve ez úgymond milyen kiugrási lehetőség vagy a munkába elhelyezkedéshez?
Szerintem az, hogy ők ilyen szinten vannak, az mutatja, hogy ők a szakmai tájból nyilván jelesek, a legjobb eredményt érték el. És hát szerintem, teszem azt mondjuk, ez a fodrász tanulunk, hogyha jövőre már a munkavilágába kikerülve mondjuk fodrászatban jelenik meg, mint dolgozó, vagy esetleg egyéni vállalkozásnyit, azért szerintem ő nyugodtan kiteheti majd az oklevelet, hogy én szakmasztár voltam idén, és biztos vagyok benne, hogy azért ez számára egy pluszt, egy nívót fog jelenteni. Meg hát egyébként az összes többi versenyzők, hogyha majd a munkavilágában keresi a jövőjét, már pedig mindenki ott keresi, és az önéletrajzában beírja, hogy a szakmasztáron ott voltam, harmadik voltam, második voltam, első voltam, ez azért számomra mondjuk biztos, hogy jelentene egy erős pozitívumot, úgyhogy szerintem ez egy jó indulás számukra az élet és a munkavilága vonatkozásában.
Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatójával, Deák Szabolcssal arról beszélgetek, milyen élmény volt a szakmasztár versenyre elindulni, hiszen ha jól tudom, innen is rendszeresen indulnak diákok.
Így van, ez most mondhatnám, hogy már hagyomány, hogy a szakmasztár döntőjében ott vagyunk. Legutóbb ugye 2 éve nyerte meg az egyik fodrásztanulónk a szakmasztárt. Tavaly ugyan éppen nem voltunk ott, de most ismét ott voltunk, méghozzá 8 döntősből 2 szemerés volt, tehát a mi tanulónk, és hát ez óriási dicsőség már önmagában is. Az meg hát aztán még nagyobb, hogy az egyikük első helyezést ért el, tehát az aranyérmet hozta el, a másik pedig 5. helyezést ért el. Tehát ez óriási eredmény, mindenképpen azt gondolom, egy kifejezője, egy sarokpontja, vagy mérföldköve az egyébként is most frissen elismert tehetséggondozó munkánknak, hiszen februártól akkreditált kiváló tehetségpont is lettünk, és hát ahogy mondták, felkerült a Szemere a szépészetnek az országos térképére is, hiszen most már velünk mindenképpen, mint rendszeres visszatérőként számolni kell a szakmasztár döntőjében.
Aki a szakmasztáron részt vesz, bármilyen eredményt ér el, ez a jövőben, itt említettük, hogy a szakmai portfólióba bekerül, az elhelyezkedés, munkába való elhelyezkedés terén, ez mekkora előnyt, mekkora pozitívumot jelent számára?
Ez nagyon nagy előnyt jelent számára. Ahogy mondtam is, már így is, még nem is végzett fodrászaink már kaptak ajánlatokat, akik eredményeket értek el, tehát gyakorlatilag sokkal könnyebb elhelyezkedni, mert ők válogathatnak a megfelelő munkahelyek között.
Hogyan látják a fodrászokra, mekkora az igény, mekkora a kereslet most a fodrász szakmában?
Mint az egész szépészet iránt, a fodrászatra is nagyon-nagyon nő az igény, tehát biztos, hogy egyre több fodrászra van szükség, főleg jól képzett fodrász, és nálunk azt gondolom, hogy a szakma krémjét képezzük. Tehát innentől kezdve ez mindenképpen egy fontos dolog. Most nem is 2, hanem 3 szépészeti ágazatos osztályt sikerült teljes létszámmal beindítanunk, tehát ebből is érezzük, hogy egyre nagyobb igény van a szépész végzettségűekre.
Azért egy nagy évfordulója volt idén az iskolának. Az évforduló tükrében mit jelentenek ezek az eredmények?
Hát én azt gondolom, hogy ez tényleg hab volt a tortán. Egyébként is létezett ugye március 8-án egy jubileumi torta, és a 2 lánynak az eredménye az tényleg megkoronázta ezt a gyönyörű jubileumi tanévet, úgyhogy 150 év hagyományaival tovább menve következő 150 évre ezek energiát adnak.
A Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum Szakképzőiskola és Kollégium végzős tanulójával, Gyurkó Grétával és a felkészítő oktatójával, Kenész Csillával folytatom a beszélgetést, és a versenyről beszélgetünk. Gréta, hogyan sikerült ez a verseny? Milyen eredményt értél el itt?
5. helyezést értem el a versenyen. Szerintünk jól sikerült. Nagyon sok munkám volt benne, és nagyon élveztem a felkészülést. Rengetegen támogattak, rengetegen segítettek nekem, amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen.
És akkor Kenész Csilla tanárnőhöz fordulok. Hogy indult ez a verseny, miként indultak el a szakmasztár versenyen?
Ez a szakmasztár verseny ugye minden évben van, és szoktunk órán beszélgetni a diákokkal, hogy én mindig úgy vagyok, hogy szeretem, ha nagyon sok diák indul, mert vesztenivalója nincsen ugye az első forduló egy írásbeli, mert ha ott eléri a 60 pontot, akkor már nem kell évvégén írásbelizni. És szerencsére partnerek a diákok ebbe. Ők kiválasztják azt, hogy kinél szeretnének felkészülni. Az nem azt jelenti, hogy csak mi foglalkozunk velük, hanem a többi kollégám is. És elkezdünk felkészülni a versenyre. És aztán, amikor megvan az első forduló, akkor kiderül, hogy kik azok, akik elérték a 60 pontot, vagy még annál sokkal jobbat. És az MKIK meghúzza azt a határt, akik tovább jutnak a középdöntőbe. és hát akkor kezdődik az igazi munka, mert ott a gyakorlati feladatokat kell megcsinálni. Középdöntőben még az iskolából 4 jutottak tovább, tehát tényleg nagyon szép eredmény volt. Aztán ott az ottani eredmény alapján jutottak 2 tovább, és tényleg gyönyörű eredményeket értek el, és nagyon, nagyon örülünk neki.
Tanárnő említette, hogy ti választjátok a mentorokat. A felkészülés az hogyan zajlott tanárnővel? Mennyire volt nehéz a felkészülés?
Hát tanárnővel a felkészülés az nehéz volt. Nagyon sokat gyakoroltam, hétfőtől péntekig szinte egész nap. Volt olyan, hogy hétvégén is gyakoroltunk, nem csak itt az iskolába, hanem az üzletbe is. És voltak nehézségek, de szerencsére mindent megoldottunk, és túllendültünk ezen.
A tanárnő hogyan készültek? Itt említette Gréta, hogy azért nem volt könnyű a felkészülés. Mivel kellett készülni egy fodrász tanoncnak, illetve a felkészítő tanára, hogyan készül egy ekkora versenyre?
Gréti nem nálam van duális partnernél tanuló, hanem egy kolléganőmnél, és nekem fel kellett először mérni a tudását. Aztán megkaptuk ugye a feladatot, hogy mit kell, és akkor elkezdtünk szisztematikusan egyik feladatról a másikra gyakorolni. Babafejen, élő modellen nagyon sokat segítettek itt a kollégák, amikor férfi modelleket kerestünk, és tényleg én végigfutottam az iskolán, és a kollégák hordták be a fiú modelleket, hogy tudjunk gyakorolni. Igen, hát így, hogy feladatról feladatra haladtunk előre, és készültünk a versenyre.
Milyen feladatok voltak egy fodrásznak konkrétan, milyen feladatokat kell csinálni?
Középdöntőben volt a borotválás, volt dajer csavarás, azt el is kellett készíteni nekik teljesen vegyszeresen, volt egy bajalás, ami ugye a mai kordivatja és hozzá egy hajvágás, ez volt a középdöntő feladata, most pedig férfi hajvágás, melírozás volt a fiúknak, és ezt nem választhatták, hogy mit szerettek volna, hanem húzni kellett, hogy ollóval vágják, vagy géppel vágják, vagy milyen melír technikát készítenek. Aztán volt alaphajvágás, abba is húzni kellett nekik, hogy a háromból mit választanak, vagyis mit nyertek meg. Aztán divatnői hajvágás festés melírral, és az íre mindig a pontot a konyt teszi fel, mert ugye mindig vizsgákon is az szokott az utolsó lenni, mert hát azok már nagyon szépek, szépen felöltözve a modellek, smink, köröm, hajuk, ruházat, tehát ugye egységben nézik őket.
Gréta, hogyan élted meg a versenyt, a döntőt?
Nem számítottam az eredményemre, hogy idáig el fogok jutni, és tanárnő hívott fel telefonon, hogy sikerült, és tovább készülhetünk a versenyre. Sírtam örömömbe, de teljes mértékig volt kedvem, és nagyon szerettem volna. Ott a versenyen előtte izgultam, de rájöttem, hogy igazából mindent tudok, és rengeteget gyakoroltam, és meg fogom tudni csinálni, és meg is csináltam.
Versenyen hogy érezted magad, amikor már ott elkezdődött, mondtad, hogy előtte egy kicsit izgultál, ott mit kellett csinálnod, milyen modellek voltak, ezt hogyan képzeljünk el egy ilyen versenyt?
Ott már teljesen megnyugodtam, a modelljeimet ugye ismertem, és amikor elkezdődött a munkafolyamat, akkor teljesen elterelődött a figyelmem, és már csak arra tudtam koncentrálni, amit csinálok. Belemélyültem, odafigyeltem, és élvezettel csináltam végig az egészet, és végig jó kedvel. Ott már elszállt minden félelmem is, és minden izgalom, ami bennem volt.
Tanárnő hogyan fogadta ezt a hét, hogy a diákja bejutott a döntőbe?
Nekem nagyon-nagyon-nagyon felemelő érzés volt. 3 tanulóm volt, akiket én készítettem fel, és amikor én megláttam, hogy Gréti bejutott, akkor természetesen volt sírás, zokogás és telefon neki, hogy megyünk tovább az úton, bár ő elbúcsúzott tőlem a középdöntő után, hogy akkor itt megálltunk, és én azzal hívtam fel, hogy akkor felejtsük el a búcsút, és megyünk tovább az úton. Voltak nehéz pillanatok, sok mindennel harcoltunk, ugye Gréti nagyon fáradt volt a felkészülés alatt, mert nagyon sok energiát használt, és nagyon sokszor volt az, hogy elfáradt, akkor egy kis lelket kellett önteni bele, beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most nem dolgozunk, hanem beszélgettünk egy órát, akkor megint erőre kapott, és folytattuk a munkát.
Felkészítők például a versenyhelyszínen ott vannak el, látják a diákokat. Ez milyen élmény volt külső szemmel nézni a mentorátját, hogy versenyez és egy ekkora versenyen részt tud venni a döntőben?
Nagyon nagy izgalom volt. Nekem most adatott meg először, hogy ide jutott egy tanulóm, és hát én végig izgultam az egészet. Tehát én nem voltam nyugodt, én láttam, hogy gyönyörűen dolgozik, láttam, hogy betartja azokat, amit megbeszéltünk, amit begyakorolt, de én a két nap alatt tehát ott csak izgultam, és nagyon-nagyon-nagyon drukkoltam neki. Természetesen a másik lánynak is, aki innen volt az iskolába, mert mind a két lányért izgultunk a kolléganőmmel. Fogtuk egymás kezét, és úgy izgultunk a két gyerekért.
Gréta, hogyan fogadtad ezt az eredményt? Mit szóltál hozzá, hogy ilyen szép eredményt értél el egy ekkora versenyen?
Én nagyon örültem neki, és ezzel kaptam egy kicsi önbizalmat is.
A jövőben mit tervezel például akár a szakmádban, vagy mondjuk a munkavilágát?
Biztos, hogy ezen az úton fogok tovább haladni, és fodrászként szeretnék dolgozni. A későbbiekben meg szeretnék felvételizni egyetemre, és tovább fejlődni. Tanfolyamokra szeretnék majd eljárni, továbbképzésekre, és azt szeretném, hogy a munkám egyben a hobbim is legyen.
Tanárnő, hogyan fogadta ezt az eredményt?
Én nagyon boldog voltam, és örültem neki, hogy tényleg ilyen szép eredményt ért el. Közel 400 tanuló indult az előválogatón ebből a szakmából, és azért ott bent lenni az első 8-ban, ez már maga ez egy nagy eredmény. És ahogy az, hogy ezt tudtuk hozni itt az iskolának, hogy első és ötödik helyezés, szerintem ez egy fantasztikusan szép dolog, és nagyon nagy dolog.
Pataki Zsuzsival, felkészítő oktatóval, illetve Juhász Rékával, végzős tanulóval, és hát a szakmasztár győztesével beszélgetek. Hogyan élted meg, hogy győztél? Most már egy kicsit beszélgethetünk erről visszatekintve.
Nagyon boldog voltam, mert már évek óta vártam erre a versenyre, mert tudtam, hogy elég sok múlik rajta, és ez volt az álmom, hogy egyáltalán eljussak a középdöntőig, döntőig, és már ez is egy óriási dolog volt nekem, hogy bejutottam a döntőbe, és hát nagyon örültem, nem is tudtam lereagálni, amikor mondták ugye a nevemet, szóval egy kicsit ilyen sokba voltam, de nagyon boldogsággal töltött el.
Kedves Zsuzsi, ön hogyan fogadta ezt az eredményt, amikor kiderült, hogy a tanulója megnyerte a szakmasztárt a fodrászok között?
Általában visítani szoktam, ne szépítsük a történetet, és titkon reménykedtem, mert az az igazság, hogy miután ez egy háromfordulós verseny, és a döntőig már eleve, ahogy Réka is mondta, nagyon nagy szó, hogy eljutnak, de mi csak a döntőben látjuk meg az ellenfeleket dolgozni. Tehát akkor egyfajta erőfelmérést tudunk csinálni, hogy mi várható, és én legalábbis már úgy éreztem az első nap után, hogy elég jelentős fölényre tett szert a Réka, de szabad ilyet mondani, hogy a taktikánk is ez volt. Úgyhogy ilyen értelemben nem lepődtem meg, de nyugtával a napot, úgyhogy akkor visítottam, amikor kimondták a nevét, igen.
Mekkora út vezetett idáig, hogyan zajlott a felkészülés, ezt miként képzeljük el?
Mi már az elméleti részére is készültünk, nagyon jó oktató kollégáim vannak, és Major Monika nevét mindenképpen szeretném megemlíteni, aki nagyon sokat hozzátett. Kenés Csilla is a felkészítők között volt, hiszen az elméleti tárgyakra elsősorban ők tanították őket. Én egész más képpen készítem őket, mások picit a módszereim, én a logikai részére, hiszen nem két lábon járó lexikonok, a logika részére szoktam nagyobb hangsúlyt fektetni, úgyhogy ebben az értelemben már ott beszállok a felkészítésbe. És miután ugye a vizsgafeladatokat, hiszen ezek azok, jó előre évek óta tudjuk, ezért nagy meglepetés ott nem ér minket. Tulajdonképpen azt mondom, hogy februártól már elkezdtünk nagyon célzottan erre készülni. Először egy kicsit izoláltabb körülmények között, és aztán amikor már a döntőre fordulunk rá, akkor ott már direkt egy kicsit, miután az üzletben is ott van mellettem a Réka, direkt először a többi tanuló között, utána már a vendégek között, amikor szokja a zsivajt, szokja azt, hogy nem csak rá figyelek, úgyhogy titkos, de nekünk van taktikánk is.
Réka, te hogyan élted meg a felkészülést? Számodra mennyire volt nehéz ez az út, ez a munka, hogy idáig a döntőig eljutottál?
Hát mivel már vizsgafeladatokat kellett csinálni ugye a versenyen, úgyhogy igazából az elmúlt 4-5 év is már a felkészülés része volt, úgyhogy tulajdonképpen könnyű is volt, meg ugyanakkor nem is, mert egy kicsit mindenből újítottunk is, megfrissítettem a tudásomon, ami egyébként tök jó, meg egyébként is szeretek oktatásra járni, meg mindig tanulunk, örökké csak tanulunk. Aztán hát stresszes volt mindenképpen, azt be kell, hogy valljam. Voltak töréspontok, meg voltak magasabb pontok, de egyébként teljesen túlélhető volt, megérte az a lényeg.
Magát a döntőt azt hogyan élted meg előtte, hogyan érezted magad, és a versenyszituációban hogyan élted meg a döntőt?
Arra számítottam, hogy nagyon fogok izgulni, viszont amikor odaértünk, magamat is megleptem azzal, hogy milyen higgadtan tudtam kezelni, és milyen összeszedetten is dolgoztam. Úgyhogy tök pozitív volt.
És ott a versenyen milyen munkát kellett csinálni, úgymond mi került ki a kezed közül?
Hát nekem más feladataim voltak, ugyanis én még a régi fajta iskolarendszerből vagyok végzős. Én voltam itt az egyetlen, úgyhogy én csináltam a négyféle alaphajvágást, minden négyet le kellett vágnom, még a többieknek csak egyet. Aztán volt egy férfi hajvágás, illetve egy alkalmi frizurát kellett készítenem.
Tanárnő, milyen élmény volt kívülről figyelni a versenyt, hogy a diákja ott bent ügyködik, ténykedik? Ilyenkor milyen érzések vannak egy felkészítő tanárban?
Nagyon nagy büszkeség volt bennem rögtön első pillanattól fogva, és az az igazság, hogy készült egy, ugyanez most rádió, de készült rólunk egy lesi fotó, ami a kedvenceim között lesz szerintem örökre, amikor már a Réka páston belül van, én még kívül, és úgy össze van dugva a homlokunk, és olyankor csak tehát akkor már a koncentrációban elmerülünk, csak a súlypontokra figyelünk, ami az ő dolga, és olyan nyugalom szállt meg engem is, meg én szerintem őt is, hogy számomra is meglepő módon nagyon-nagyon higgadt volt, mert azért tegyük hozzá a felkészüléshez, hogy a Réka egy nagyon jó értelemben vett, de egy olyan vadóc kis csaj látszik is a külsején, és nálunk a felkészítésnek az is része volt, hogy egy kicsit behelyezni a rendszerbe, de úgy, hogy közben ne vesszen el az ő egyénisége, hogy az időt tartani úgy a felkészülés során, és nem csak azt az időt, hanem ha megbeszéljük, hogy ennyi, akkor ennyi, és ott még engem is meglepett, hogy mennyire higgadtan versenyzett.
Réka, milyen jövőbeli terveid vannak, hogyan tovább ezután a gyönyörű győzelem után?
Mindenképpen szeretnék most így a fodrászattól eltekintve amúgy világot látni, de ugyanakkor ebbe bele is tartozik a fodrászat is, mert ugye ez egy hivatás, meg egy éles stílus is mondhatni a fodrászat, szóval ezt mindenképpen szeretném magammal vinni. És azt mondták nekem, amivel amúgy úgy egyet is értek, hogy nem szeretném abba hagyni a versenyzést. Szóval biztosan fogok még találkozni a zsűrivel, meg fogok még találkozni ilyen versenyhelyzetekkel.
Az idei Szakma Sztár Fesztiválon vármegyénkből 10 szakmát képviselve 25 versenyző jutott az országos döntőbe. A versenyzőkkel beszélgetett Sütő Dávid Pelé.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
It's going to be difficult.
Really?
Going to be maybe even painful for some of them.
Really? Thank you.